A mai előadás tulajdonképpen most megjelent kis könyv bemutatásának van szánva. Feltehetően sokan már látták is ezt a könyvet, sőt, egyesek valószínűleg olvasták is. Rövid kis könyvecske, pontosan arra van szánva, hogy kiki egy-két lélegzetre gyakorlatilag egy lendülettel végigolvassa. Ma, amikor a könyvet bemutatjuk, természetesen nem azzal szeretném az időt tölteni, hogy ugyanazt elmondjam, ami a könyvben van, hiszen ezt mindenki meg tudja tenni. Inkább továbbfűzni szeretném kicsit a gondolatokat, vagy jobban kimondani bizonyos dolgokat, jobban summázni, hiszen egy ilyen körben, ahol a hallgatók évek óta vesznek részt bibliai előadásokon, és sok mindenre felkészültebbek, jobban meg lehet ezt tenni, mint egy szélesebb olvasóközönségnek szánt könyvben. Természetesen egy általános ismertetés mellett szeretnénk ezt megtenni, hiszen a többség azért nyilvánvalóan nem ismeri a könyvet. Csak a fő vonalait, a lényeget szeretném megmutatni. Először is tehát talán értelmezzük a könyvnek a címét. Ugye így hangzik a címe, ezredforduló vagy korszakforduló, sötétedik vagy világosodik. A cím első része arra utal, hogy az ezredforduló csak akkor izgalmas dolog, ha valamiképpen korszakfordulót is jelez. Itt olvashatjuk a könyv első fejezetében, ami ezt a címet viseli, hogy az ezredfordulónak önmagában nincs különleges jelentősége. Egy századunkbeli természettudós például egyszerűen így összegezi, hogy hát egyáltalán azért van ezredforduló, meg azért kelt bizonyos izgalmakat az ezredforduló, mert tízes számrendszerben gondolkodunk és működünk, hát ugye azért az ezredforduló esemény. Tehát ez a frappáns megfogalmazás mutat rá, hogy önmagában az, hogy ezredforduló, e körül még semmiféle misztikum nincs, vagy nincs miért ilyesmit fűzni köré. Ott van azonban az a kérdés, hogy nem jeleze ezúttal az ezredforduló korszakfordulót is. Tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon egyáltalán miért gondolhatunk erre? Miért merül fel ez a gondolat? Gondolom, az mindenkinek nyilvánvaló, hogy nagyon válságos, forrongó időszakában élünk a történelemnek, nagy változások idején. Hát ha csak éppen a globalizációra utalunk, ami egy soron következő előadás témája lesz, ez hallatlan dolog, ugye Egyesült Európa azért ilyen nem volt a történelem folyamán, nem? Hát ez egy vadonatúj jelenség. Az, hogy eltűnnek a nemzeti pénzegységek, és jön az euró, hát hallatlan változások. És ugye tudjuk, mi minden az, ami ezzel jár, sokat hallunk erről, hogy egységes gazdasági rendszeren túl egységes jogrendszer, egységes szellemiség, egységes etika, tehát ezek olyan változások az emberi történelemben, amelyek hallatlan horderejűek. Aztán vannak nyomasztó, kifejezetten nyomasztó dolgok. Ugye még a globalizáció az olyasmi, amelyetől egyesek valami üdítő és örvendetes változást remélnek, miközben mások ugyan nagyon aggódnak. De vannak olyan jelenségek, amelyek egyértelműen csak aggodalmat keltenek. Például ugye az erőszak elhatalmasodása a világon, nem csak a politikai szövetségek által eszközölt erőszak, hanem a hétköznapi erőszak is, ha úgy tetszik, a bűnözésnek a megfékezhetetlensége, vagy az ellenőrizhetetlensége, vagy pedig az időjárásnak a mind gyakoribb és mind feltűnőbb kilengései. Tehát az emberek tele vannak ezzel a gondolattal, hogy mi jön ezután. Olyan átalakulásokban vagyunk, hogy valami új korszak jön, és milyen lesz, és miben áll ez az új korszak. De mindezek a dolgok, amelyeket csak így röviden érintettem az imént, még mindig csak külső történések. És a könyvnek a következő fejezete, amely az eddigi korszakfordulók miben létéről elmélkedik, az pontosan ezzel foglalkozik, hogyha visszapillantunk a múltba, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen végül a nagy korszakokat igazából nem külső történések határozták meg a történelemben, hanem a korszakváltásokat ténylegesen az emberiség gondolkodásmód változásai hozták létre. Persze ez egy újabb hatalmas titok. Mert hogy egy ember az élete folyamán milyen a maga szellemi lelki történetében milyen változásokon megy át, az is egy borzasztóan izgalmas kérdés, és nagyon, nagyon izgalmas történet. De hogy az emberiség egészében milyen korszakváltásokon megy át, azaz milyen gondolkodásmód változások történnek. Tehát hogy forja ki magát az, hogy az ember egyszer csak fölvesznek mindnyájan egy szemléletet. Egyszer csak valahogy egy irányba rendeződnek, és elkezdenek másféleképpen gondolkozni tömegesen és egyetemlegesen, mint azelőtt. Ugye ezek nagyon, nagyon elgondolkoztató és nagyon nehezen átvilágítható mély titkok. De egy biztos, hogy a múltban ilyen korszakváltások, gondolkodásmódváltások voltak a történelemben. Ugye a könyv foglalkozik ezekkel és sorolja őket, például ugye a középkori gondolkozásmód, az egy gondolkozásmód volt, is volt. Aztán humanizmus, reneszánsz, reformáció, felvilágosodás. Ugye ezek már közelebb vannak hozzánk, és mindegyikről van bizonyos fogalmunk, hogy bizony az emberek szemlélete, gondolkozásmódja gyökeresen változott, tömegesen ezeknél a fordulatoknál. És ki tudnám megmondani, hogy ha most a korszakváltásokat gondolkodásmódváltásokban észleljük, vagy próbáljuk megragadni, hogy akkor most például a korszakváltások történetében hol vagyunk. Mondjuk legutoljára még ez van az emlékezetünkben, ugye a felvilágosodás nagy szellemi fordulata, az emberiség nagy gondolkodásmódváltása, és még mindig itt tartunk. Azt hiszem valahol ösztönösen mindenki érzi, hogy tulajdonképpen ez is a múlté már. Már valahol nagyon messze van tőlünk a felvilágosodás nagy gondolkodás váltása is, és már megint új és más szelek fújdogálnak, már megint valami forra kohóban az emberek gondolkodásmódjában, és a könyv is ismertet bennünket egy fogalommal, amivel valószínűleg máshol is találkoztunk, körülbelül az utóbbi évtizedben vált elég általánosan használatossá ez a meghatározás, hogy a posztmodern korszakban vagyunk, hogy ma a posztmodern gondolkodásmód jellemző. Tulajdonképpen ez egy elég semmit mondó meghatározás, mert ugye szó szerint azt jelenti, hogy modern utáni, és ugye itt modernnek a felvilágosodáskori nagy szellemi fordulatot, gondolkodásmódbeli fordulatot tekinti ez a meghatározás. Tehát ugye azt jelenti, hogy modern utáni, felvilágosodás kora utáni, de semmi közelebbit pontosat nem mond arról, hogy mi a fő jellemzője, vagy mi a lényege ennek az alakuló új gondolkodásmódnak. Szeretném a könyv 36. oldaláról idézni, hogy egy William Dever nevű amerikai szerző hogyan próbálja meghatározni a posztmodern gondolkodásmódot. Ezt írja. Lázadás mindennemű tekintély ellen. Bizalmatlanság minden egyetemes, totalizáló diskurzussal szemben. Annak feltételezése, hogy minden tudásunkat társadalmi konstrukciók határozzák meg. Csak a diskurzus maga az, ami számít. Minden igazság relatív, viszonylagos. A dolgoknak nincs önmagukban vett jelentésük, csak az, amit mi tulajdonítunk nekik. Nem létezik hatályos, konszenzusos álláspont, így minden csupán ideológia, végső soron politika. Tehát ez egy tömör összefoglalás erről a posztmodern gondolkozásmódról. Egy kicsit népszerűbbeket is hadd idézzek. Ezek az egyik egy folyóiratnak az összegezése, a másik pedig amerikai egyetemisták körében végzett felmérés eredményei. Tehát olvasom. Minden viszonylagos magatartásunkat az határozza meg, hogy milyen kultúrában élünk, vagy éppen milyen szituációban vagyunk. Az igazságot önmaguknak határozzák meg a csoportok vagy az egyének. Az igazságot nem felfedezzük, hanem örököljük. Mint egy ránk hagyományoztatik, ennél fogva mindig változásban van. Hát körülbelül ezekből már kiolvastuk azt, hogy a posztmodern gondolkodásmód legfőbb jellemzője, hogy nincs egy egyetemes igazság, nincs egy egyetemes mérték, ilyen nem létezik tulajdonképpen, ez csak illúzió, hogy ilyen lenne. Még olvasom az amerikai egyetemisták nyilatkozatait. Arra a kérdésre, hogy szerintük létezik-e abszolút igazság. Az az igazság, amit te hiszel. Nincs abszolút igazság. Ha léteznék valami, amit abszolút igazságnak tekinthetnénk, honnét tudhatnánk meg, hogy mi az? Azok az emberek, akik abszolút igazságban hisznek, veszélyes emberek. Hát nagyjából, kicsit vázlatosan ez a posztmodern gondolkodásmód. Most nagyon egyszerűen ki tudjuk következtetni ebből, hogy ha az emberiség élni, létezni akar, vagy az emberi társadalom működni, akkor ez a gondolkozásmód magában nem visz sehova. Szóval ez nem egy kreatív, ez nem egy reménységet alapot adó, amire valamit építeni lehet, vagy ahonnan tovább lépni lehet, nem olyan gondolkozásmód, nem kreatív gondolkozásmód egyáltalán, tulajdonképpen egy dekadens, egy csődnek, egy kiábrándultságnak, egy tanástalanságnak, egy kiúttalanságnak a kifejezése. Tehát most a könyvnek a következő fejezete az pontosan azzal foglalkozik, hogy milyen kitörési pontok lehetnek innét. Tehát, hogy ma olyan korszakban kell lennünk, ha igaz az, hogy a posztmodern gondolkozás korszakában vagyunk, amikor ki kell fornia valaminek. Most itt van két nagy kérdés, hogy egyáltalán kiforhat-e még valami új gondolkozásmód. Van-e olyan új gondolkozásmód, amit az emberiség nem próbált ki, ami eredményes volt? Tud-e az emberiség egy újat és reményteljeset és pozitív gondolkozásmódot felismerni, elfogadni, kezdeményezni, követni? Ez az egyik kérdés. De valamerre mindenképpen ki fog törni a posztmodern gondolkozásból, mert ő már nem működhet tovább, nem létezhet tovább. És hogy melyek ezek a lehetséges kitörési pontok? Mi az, amit itt ki lehet következtetni logikával? Mi az, amire gondolni lehet? És mi az, amit részben a megfigyeléseink alapján, az alakuló valóság megfigyelése alapján már is látni lehet? Tehát magyarul a könyv azt akarja mondani, hogy a kohó éppen most forr. Az emberiség gondolkodása hatalmas átalakuláson megy végbe, és ez a nagyon izgalmas kérdés, hogy ez milyen jellegű ez az átalakulás, és mi az, ami ezek után várható. Utal a könyv ugyancsak rövidebben erre, én most egy kicsit nagyobb hangsúllyal szólok erről, hogy ezt a gondolkozásmód változást tudatosan is serkentik az emberekben, illetve a korszakváltás tényét tudatosítani is igyekeznek tömegekben, elsősorban nagyon érdekes módon vallásos oldalról. Talán eszünkbe jut, ugye, hogy ilyen kifejezéseket hallhattunk a közelmúltban többször, hogy a szeretet civilizációja. Ugye önmagában egy nagyon pozitív szándék, hogy emberekben reménységet sugallni. Tehát, de minden esetre ez a kifejezés valami olyasmit akar tudatosítani az emberekben, hogy jöhet, jönnie kell egy egészen új és pozitív korszaknak, a szeretet civilizációjának. Annyi mindent kipróbáltunk, minden csődöt mondott, most már ennek kellene következnie. Ha tájékozottabbak, akár éppen az itt hallott előadások alapján bizonyára emlékeznek arra is, hogy a kereszténység történetét végig kísérte a Jelenések könyve 20. fejezetében található milleniumi időszaknak egy sajátos értelmezése. Újra és újra felbukkant különböző variációkban, hogy ez az 1000 éves milleniumi időszak tulajdonképpen itt a Földön egy aranykorszak, egy kiválatos szellemi átalakulásnak az eredményeként a kereszténység uralkodóvá válásának az eredményeként, vagy a következményeként. Tehát figyeljük meg, mennyi finom késztetés és mennyi finom utalás van arra, hogy tegyük az ezredfordulót valódi korszakfordulóvá. Következzék a szeretet civilizációja, következzék az igazi keresztény évezred, következzék a várva várt aranykorszak, jöjjön el az emberi történelemnek az igazi megoldása. Tehát a korszakváltás egyrészt magától is folyik, mert szükségszerűen kell, hogy történjék, mert a posztmodern gondolkozásmód az abban nem lehet megállni vagy megállapodni, az teljes, totális csődönét valamerre ki kell törni, vagy pozitív kiutat találni, vagy kitörni valamilyen életösztönnek a hatására. De másrészt történik tudatos serkentés, biztatás is, ösztönzés is, hogy korszakváltás következzék be. Most tehát ezek után a következő nagy kérdés az, hogy Most tehát akkor ez a most forrongó gondolkozásmód változás mit fog hozni? A jövőben sötétedik vagy világosodik? De nagyon legegyszerűbben talán így fogalmazhatjuk meg azt a kérdést, amely mindannyiunkban él. Bennünk él, mert mindannyian érzünk egy természetes szolidaritást az egész emberiséggel, az emberi történelemmel. Mindannyiunkat foglalkoztat, hogy lesz-e valami pozitív célba érkezése. Ugye, ahogy valamikor mondta Petőfi, hogy eljönne az egyetemes boldogság kora, vagy mindegy, hogy melyiket mondjuk. Szóval lesz-e valami pozitív célba érkezés az emberi történelemben? Kifúrja-e magát valahová, valami jó irányba ez a sok küszködés, tévejgés, reménység és reménytelenség? Másrészt pedig az egyéni sorsunk szempontjából is felettébb fontos és izgalmas ez, akár csak a mi nemzedékünkben, a mi saját életünkben. Hát mit fogunk megérni? Sötétedik vagy világosodik? És ha a gyermekeinkre gondolunk, és az unokáinkra, és az új nemzedékért való felelősségre, ha rájuk tekintünk, akkor is szorongató ez a kérdés. Mire születnek gyermekek? Mire neveljük fel őket? Mire készítsük fel őket? Remélhetnek-e valami jót, adhatunk-e nekik egy pozitív, boldogságvágyó, életszerető, életszemléletet, ezek mind-mind kérdések. És talán itt fogalmazhatom meg, hogy mi késztetett ennek a könyvnek a megírására. Ahogy említettem, tömegekben érezhető a szorongás. A többé-kevésbé való tudatosulása annak, hogy tényleg gondolkozásmódváltozás, korszakváltás megy végbe a történelemben. Sokszor megragad engem egy bibliai kifejezés, amely Lukács evangéliuma 21. fejezetében található, a 21. fejezet 25. és 26. versében. Többször idéztük ezeket az igéket, a 26. vers valószínűleg különösen a fülünkben van, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt és azok várása miatt, amelyek a föld kerekségére következnek. De az előző Biblia vers is érdekes, ahol azt mondja, hogy ugye a szöveg összefüggésből kitűnik, hogy mindez a Jézus eljövetele előtti korszakot jellemzi, és azt mondja ott, hogy jellemző lesz a népek szorongása a kétség miatt. És utána mondja, hogy elhalnak a félelem miatt és azok várása miatt, amelyek a föld kerekségére következnek. Megragadónak találom ezt a kifejezést, hogy népek szorongása a kétség miatt. Én úgy gondolom, hogy ennek az igének a beteljesedése fokozatos. Ma még nem tartunk ott, hogy a földön tömegek rettegjenek attól, amik a föld kerekségére következnek. Sokan félnek, sokan pánikmódon félnek, de mégsem mondhatjuk azt, hogy ez általánosan jellemző. De az az állapot már beállt, hogy népek szorongása a kétség miatt. Úgy tűnik nekem, hogy valami fokozatosság van ebben az igében. Először a népek szorongása a kétség miatt, végül ez elmegy odáig, hogy elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amelyek a földkerekségére következnek. Tehát ezt mindnyájan érezzük, hogy ez már ma valóság, népek szorongása a kétség miatt. És senki semmi biztosat tulajdonképpen nem tud, nem mer mondani az embereknek. Szeretnék egy néhány sort idézni Török Endre Ki a szabad című könyvéből. Egyébként is hadd hívjam fel rá a figyelmet, hogy ez egy gyönyörű kis könyv, külsőleg is, belsőleg is. Én ennek a könyvnek a megírás előtt kaptam meg, de a nagy hajszában, hogy éppen hogy az ezred fordulója elkészüljön a könyv, nem tudtam elolvasni. Most olvasom nagy lelki, szellemi gyönyörűséggel, és egy olyan jó megerősítés, egy nagyon jó bizonyság, hogy tulajdonképpen minden gondolkodó ember ugyanabba az irányba látja a dolgokat, illetve ugyanabba az irányba keresi a problémák gyökerét, és mindjárt ugyanúgy tapogatunk a megoldás felé. De hát nagyon sokan ezzel a kis könyvecskével rokon gondolatot fedeztem fel a könyvben, ennek hogy különben jellemző az a cím, és hogy ki a szabad, hogy milyen problémákkal küzd tulajdonképpen az emberiség. Nos, ebben egy interjú, és az interjú során a következőt kérdezi az interjú készítője. Nemrég a Lettre Internationale című folyóirat bemutatkozó beszélgetésén két író összeszólalkozott, hogy vajon apokaliptikus időket élünk-e, vagy éppen ellenkezőleg a józan építkező reáliák korát. És mondja ekkora az interjú készítője Török Endrének, Dosztojevszki, Hamvas, Pilinszki értelmezőjeként ön autentikus személyisége kérdésben megszólalni. Szeretném idézni ezután, hogy Török Endre mit válaszolt erre. Egy nagyon tisztességes választ adott, és ezt mondta. E kérdésben megszólalni senki sem autentikus, senki sem hiteles. Tudatlanok vagyunk. Minden esetre, ha nem akarjuk becsapni magunkat, kellő óvatossággal talán afelé hajolhatunk, amit Heidegger mondott, éreznünk kellene, és olykor talán érezzük is, hogy isteni kegyelem nélkül semmire sem megyünk. Gondolom, ugye ő is a Heideggernek, a filozófusnak arra a poszthumusz közzétett kijelentésére utal, arra a végkövetkeztetésére, hogy most már csak egy Isten segíthet rajtunk. De azért mondom, hogy ez a válasz nagyon tisztességes, hogy vajon apokaliptikus időket élünk-e, vagy éppen a józan építkező reáliák korát, vagyis ezt is lehet ezt a kérdést megfelelni, hogy sötétedik, vagy világosodik, ugye? Azt mondja, hogy ebben a kérdésben megszólalni senki sem hiteles, tudatlanok vagyunk, és utána ennyire árnyaltan mondja, hogy minden esetre kellő óvatossággal talán afelé hajolhatunk, ha nem akarjuk becsapni magunkat. Ja, tehát ez a helyzet áll fenn, hogy népek szorongása jellemző a kétség miatt, de aki becsületes, aki tisztességesen néz szembe a kérdésekkel, és tisztességesen akar választ adni, az azt mondja, hogy tudatlanok vagyunk, senki sem hiteles, semmit sem merünk, vagy tudunk mondani. Én sem mernék, nem mertem volna ezt a könyvet megírni, a magam gondolatait írtam volna le, senki sem hiteles valóban, és saját kútfejünkből, ezekre a hallatlan kérdésekre nem merhetünk válaszolni, nem merhetünk hozzányúlni. Ott van azonban az a kérdés, hogy vajon a Szentírás sem gyújt valami világosságot ebben a kérdésben? Vajon a Szentírás az emberi történelmnek ebben a korszakában nem lehet világító fáklya és segítség? De olyan messze került az emberiség, olyan hihetetlenül messze, fényévnyi távolságba attól, hogy a Bibliával egyáltalán szóbáljon, vagy egyáltalán tudjon a Bibliáról úgy, mint ami isteni kinyilatkoztatás, vagy isteni kinyilatkoztatás lehet, amiből az emberinél nagyobb és mélyebb és hiteles bölcsességet lehet nyerni. Újra csak azt mondani, nem is értik ezt a fogalmat emberek, szóval ez annyira eltemette a 16. századi protestantizmus óta, ugye, amikor hát ez volt a nagy felfedezés, hogy a Szentírás, és hogy a Szentírás nem csak mint a kereszténységnek a hiteles forrása és a hiteles mértéke, hanem valami, ami hallatlanul ösztönzi az emberi gondolkodást, valami, ami igazán az emberi problémák nagy megoldását tartalmazza. Ez úgy eltűnt, ezt úgy eltemette a korszakváltások, ugye, a homokja, hogy ehhez az emberek nem tudnak hozzáférni. És mikor ezt a kis könyvet próbáltam írni, azért fohászkodtam, hogy hogyan lehetne valahogy a korunk emberéhez egy picit valahogy közelebb vinni, rövid írásban, amit képesek egy lélegzetre elolvasni, hogy a Biblia és a Biblián belül a történelmi proféciák, azok még ma is betölthetik azt a szerepet, amit Péter apostol így fogalmaz meg a levelében, hogy igen biztos a prófétai beszéd, amelyre jól tesszük, ha figyelünk, mint sötét helyen világító szövétnekre vagy lámpásra, még nappal virrad és hajnalcsillag kell fel szívünkben. Ez egy gyönyörű, szép ige, én nem győzöm csodálni, ugye, hogy a Biblia olyan, mint a sötét helyen világító lámpás, amire az ember jól teszi, ha figyel, egészen addig, míg nappal virrad és hajnalcsillag kell fel szívünkben. Hát nem erre van szükségünk, hogy nappal virradjon és hajnalcsillag keljen fel szívünkben. Tehát ez egy roppant nehéz dolog, hogy valahogyan ezt megpróbáljuk az emberekhez közel vinni. Nagyon örültem annak, hogy csak néhány hete jelent meg a könyv, de azért jó néhányan fölhívtak, és volt, aki azt mondta, hogy leültem és együltöbben elolvastam, másik azt mondta, hogy megrázott a könyv. Harmadik azt mondta, hogy mindenképpen kijusson könyvesbolti forgalomba, és most. Mert ha az emberek csak kicsit értenek meg belőle, már az is nagyon jó, már az is segítség. És tényleg arra vágyakozom én is, hogy ez a könyv megrázzon embereket. Ahogy mondtam, lehetőleg egy lendületre olvassák el, és tényleg elindítson gondolatokat, mert népek szorongása jellemző a kétség miatt. és az ember szíve megesik ezen az állapoton, és tudjuk azt, hogy vannak emberek, akik fuldoklanak ezek között a körülmények között, és szalmaszálat, és kapaszkodót, és reménységet keresnek. A Biblia pedig nem egyszerűen csak elemez, és nem egyszerűen csak világosságot árad, amely hihetetlennek tűnik, de puszta logikai alapon mégis úgy tűnik, hogy ha van reménység, csak ez lehet a reménység, és ez lehet az egyetlen reális reménység. Nos, tehát akkor menjünk egy kicsit tovább, miután így nagyjából úgy végigfutottunk ugye a könyv vázlatán is tulajdonképpen, illetve a cím elemzéséből vagy értelmezéséből kiindulva, és tegyük fel azt a kérdést, hogy egyrészt a bibliai proféciákat tanulmányozva, másrészt alaposan megfigyelve a körülöttünk végbe menő változást, és nagyon élesen gondolkodva, tulajdonképpen mit mondhatunk, mi annak a korszakváltásnak, vagy gondolkodásmódváltásnak a leglényege, ami ma történik. Azért mondtam így, hogy egyrészt megfigyelés, másrészt a bibliai proféciák tanulmányozása, mert a kettőt nem is jó élesen külön választani. Szóval ez valahogy olyan kölcsönhatásban van. Az ember nagyon élesen gondolkodik, és jól megfigyeli a körülöttünk lévő változásokat, és akkor utána tanulmányozza, vagy vele együtt mellette tanulmányozza a bibliai proféciákat, akkor egy ilyen elementáris felismerés, hogy szóval a bibliai proféciák kimondják azt, amit az ember érez, vagy sejt. Vagy ha fordítva a bibliai proféciákkal kezdi az ember, és jó alaposan megfigyeli a valóságot, megint ilyen revelációszerű élménye van, hogy igen, ez így van, ez kézzel fogható, ez nyilvánvaló, ez tényleges bizonyosság. Nos, tehát akkor mondjuk meg tényleg, tehát ne felejtsük el, hogy korszakváltáson most már csak is gondolkodásmódváltást értünk, mert mindig ez a dolgoknak a lényege, nem pedig külső történéseket egyszerűen. Tehát akkor mi az a gondolkodásmódváltás, ami történik? Hát ha nagyon kélezetten akarok fogalmazni, akkor azt kell mondanom, hogy az a megrázó ebben a gondolkodásmódváltásban, hogy tulajdonképpen a gondolkodásról való leszokás történik. Tulajdonképpen a tiszta gondolkodásnak az elveszése történik. És ez az, ami a legnagyobb félelmet kelt ki, ami szerintem a korunkban a legfélelmetesebb jelenség. Nekem félelmetesebb minden külső dolognál. Ez, hogy a tiszta gondolkodás kivesző félben van, és tulajdonképpen magáról a gondolkodásról való lemondás kezd jellemzővé válni. Ugye soha ne gondolkozzunk úgy, hogy hát az ember ugye Isten képére, hasonlatosságára teremtett lény és gondolkodó lény, hát a gondolkodás az mindig működik és mindig fejlődik. Remélem, hogy ilyen lineáris evolúciós elmélet senkiben sem él az emberi gondolkodást illetően. Ugyanis erre egyszerűen a történelem is rácáfol. Hát ugye gondoljunk arra például mondjuk középkor. Ugye ma érdekes módon már nagyon sokan vitatják és tagadják ezt a kifejezést, hogy sötét középkor. De mindegy, hogy most milyen szempontból nézzük, ne nézzük emberi szabadságjogok oldaláról, ne nézzük tudományfejlődése oldaláról. Csak egyetlen egy kérdést szeretnék kérdezni, hogy általában az tömegekre, nem egyes kiváló elmékre gondolok, de tömegekre. Mert ugye most itt az emberiséget általánosan jellemző tendenciákról van szó, hogy tömegekre az éles gondolkodás volt jellemző, vagy nem az éles gondolkodás volt jellemző. Ugye, és ez nem csak abból fakadt egyszerre, persze nagy mértékben abból is ugye általános volt az írástudatlanság, meg nem fejlődtek tudományok, meg egyebek, de hát egyáltalán tömegekben az emberek nagyon alacsony szinten voltak ugye, a gondolkodás tekintetében, ugye ezt sokszor emlegetjük a babonás, és egyéb hát primitív gondolkozásmódot, amely tömegekre jellemző volt. Na most remélem nem gondoljuk azt, hogy az emberiség gondolkodásában nem lehet visszafejlődés és hagyatlás. Szóval itt nincs semmiféle evolúciós predesztináció, ezt jó, hogyha tudomásul veszünk. Ugyan lehet egy fanatikus hitet felállítani magunkban, az emberben, és lehet ebben nagyon bízni, csak az a kérdés, hogy ebben igazunk van-e, és ezt a valóság törvényszerűségei alátámasztják-e. Akkor most már egy kicsit hadd forduljunk a bibliai proféciák felé. Nem akarok semmiféle mélyebb elemzésbe menni, és itt a jelenlévők között úgyis tudom, hogy nagy részt ugye ezek a végidőre vonatkozó, Jézus visszajövetele időre vonatkozó történelmi proféciák ismertek. Inkább csak egy összképet szeretnék kihozni ebből, és csak ebből az egy szempontból nézve, hogy az emberek gondolkodása éles lesz, és a tiszta gondolkozás tömegméretekben jellemző lesz el Jézus eljövetelt, vagy nem lesz jellemző. Ezt nézzük meg. Hát idézném legelőször az egyik, ugye legismertebb bibliai szakaszt, a Timóteushoz írt második levélből Pál apostol szavait, aki ezt írja a Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetében, bizonyára sokszor hallottuk, olvastuk, de most mégis idézzük fel, hát ha nem mindenkinek van elevenen az emlékezetében, az első négy verset. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Ez egy elég átfogó, komplet jellemzés. Megkérdezem, belefér ebbe, vagy szóval benne van ebben, hogy gondolkodnak? Szóval érzi, hogy az ember, hogy az egész felsorolás a tiszta gondolkodás ellen szól. Szóval, ha az emberek először is magukat szeretők, aztán jónak nem kedvelői, aztán vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, akkor ez a mentalitás, ez nem kedvez a tiszta gondolkodásnak, a gondolkodás kultúrájának, ha úgy tetszik. Aztán idéznék ugyancsak a Timóteushoz írt második levél negyedik fejezetéből, kétségtelenül ugyanerre az időre utalva mondja a negyedik fejezetben Pál apostol a következőket. Harmadik, negyedik verset olvasom. Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Megkérdezem, megint csak a gondolkodás kultúrájának a kiváló működéséről, vagy fejlődéséről van itt szó. Ugye, ha azt mondja, hogy viszket a fülük, szóval mint azt mondaná, hogy nem egészséges a hallásuk, beteg, és mindig valami csiklandozza a fülüket, de mindig rossz irányba, és azt mondja, hogy el nem szenvedhetik az egészséges tudományt, egyenesen allergiásak rá, és úgy gondolom, hogy ez nem csupán csak a kifejezetten a Szentírásra, vagy az egészséges isteni tudományra vonatkozik, és azt mondja, hogy saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, és az igazságtól most már teljes általános érvénye, az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Azután hadd említsem Jézusnak egy másik nagyon jól ismert kijelentését, ezt már nem is olvasom, csak idézem. Máté evangélium a 24. fejezetéből azt mondja, hogy sok hamis Krisztus és sok hamis próféta támad, akik nagy jeleket és csodákat tesznek, és sokakat elhitetnek. Hát ezek szerint a végidő tömegei, embertömegei hitethetőek? Jelekkel, csodákkal, jelenségekkel, szóval ez megint nem a gondolkodás kultúrájára mutat, hanem hamis Krisztusok, hamis proféták jelekkel, csodákkal elkápráztathatják, elhitethetik. Aztán Máté evangélium a 24. fejezet 37. versében megint a jól ismert ige, hogy az emberfia eljövetele előtti idő hasonló lesz a Noé napjaihoz. Emberek esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek, és nem vesznek észre semmit. Ezt megint egy kicsit tágabb értelemben vehetjük, hogy semmi lényegeset, az érdemi dolgokat nem veszik észre. Nem csak azt nem veszik észre, hogy hova fordul a történelem, vagy merre járunk, a lényegeket és dolgokat nem látják, nem veszik észre, nem érzékelik, nem vesznek észre semmit. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek az igék mind abba az irányba mutatnak, hogy a gondolkodásról való leszokás, a félelmetes gondolkodásmód váltás, ami korunkban, és eszünkbe juthatnak bizony ilyen gondolatok. Teller Ede mondta egy alkalommal, hogy az emberiség általános elbutulásától tart. és ez az aggodalom nagyon sok szempontból megalapozott. Tegyük fel azt a kérdést, hogy miért fordul ilyen irányba az emberiség gondolkozása? Szóval próbáljuk ennek az okait felderíteni, vagy számba venni, fedezzük fel, ne csak a jelenséget észleljük, hanem próbáljunk egy kis oknyomozást végezni, hogy miért mutat az iránytű errefelé. Hát egyrészt kétségtelenül dolgozik az emberekben egy hatalmas kiábrándulás. Ugye még azért gondolom előttünk van a jelenet, ugye a nagy francia forradalom idején az ész istennőjének az ünneplése, a kultusza. Ugye az ember mi mindent remélt attól, hogy végre az emberi ész fogja uralni a világot, és végre az emberi észnek a kifejlődését és az üdvös tevékenységét semmi sem korlátozza. És mi lett ebből? Ugye van egy óriási kiábrándulás. A természettudományok nem tudták megoldani végső kérdéseket. Ugye ma még a kozmogónia területén is a világ és az mindenség és az élet eredete kérdését illetően is az agnoszticizmus, a nem tudjuk álláspontja, az, amire a természettudomány helyezkedik leginkább. Azután nem tudta ez a korunk természettudomány, amiben leginkább hitt az ember, ugye a tudomány tévedhetetlenségének vagy bizonyosságának a mitosza uralta leginkább az úgynevezett modern korszakot, nem tudták előre jelezni, vagy nem tudták megakadályozni például az ökológiai válságot. Ez a hallatlan fenyegető probléma már csak akkor került felfedezésre, amikor már megfordíthatatlan. És ugyanúgy nem sikerült a történelem problémájának az igazi megoldása, a társadalmi problémák igazi megoldása. Tehát tulajdonképpen az ész uralma nem hozta azt, amit az ember várt tőle. Az emberi civilizáció soha nem látott válságkorszakba torkollott. Aztán egy újabb ok, amit felfedezhetünk, hogy ebbe az irányba megy a korszakváltás, hogy rengeteg információ jut hozzánk. És tulajdonképpen a miénk egy évszázadok, évezredek emberi tudományának az öröksége, és nem vagyunk képesek ezt az egészet átfogni. Tulajdonképpen kinek-kinek szinte csak a részletekben való elmerülés marad. Alig-alig mer valaki szintetikus gondolkozásra vállalkozni, vagy valamit kimondani. Ugye mindenki fél attól, hogy tudománytalannak tűnik, és hát ugye ki ismer ekkora információ tömeggel, és ennyi bonyolult ellentmondásossággal, ekkora komplexitással megbirkózni. Tehát óvatosan mindenki csak valami részletekben mer alkotni valamit, vagy kimondani, vagy állítani valamit. Tehát ezzel az információ tömeggel se tudunk mit kezdeni, nem tudjuk összerendezni, nem tudjuk kiértékelni. És ki ezt egészen kilátástalannak látja. Tehát az embernek egyszerűen kedvét szegi az, hogy eljusson a dolgok végére, vagy hogy valamiféle igazságot keressen, vagy találjon meg, vagy kimondani merjen. Aztán hozzá kell tennünk ehhez, hogy ott van a másik nagy gyanú, és a másik nagy aggodalom, hogy hol van igaz beszéd, meg igaz megállapítás. Hát annyi minden bizonytalanodott el, annyi mindent kellett felülbírálni, annyi mindent kellett elvetni, ami korábban igazságnak tűnt, és különösen ma annyi a hazug beszéd, és annyi a manipulatív állítás. Hát azt mondja az ember, hát én kis törpe a dzsungelben mit csináljak, hát hol találjam meg az igazságot, vagy hol keressem az igazságot, de ki tudja, hogy mit az igaz. Szóval még ha meg is próbálnék birkózni ezzel az információ tömeggel. Akkor tegyük ehhez hozzá azt, hogy itt van egyszerűen a gazdasági kizsákmányolás is, egyszerűen ahhoz, hogy egy ember létezni, élni tudjon, olyan mennyiséget kell dolgozni a túlnyomó többségnek, vagy ha valaki mondjuk kifejezetten távolról sem kétkezi munkával dolgozik, de az annyit kell szerveznie, meg ügyintéznie, szóval mindegy, hogy mivel tölti az idejét, de egyszerűen nem marad idő, és nem marad tér arra, hogy gondolkozzék, vagy foglalkozzék a legnyomasztóbb, vagy a legnagyobb kérdésekkel. Tehát az embereket uralja egy ilyen életérzés, hogy fáradtak vagyunk. Semmi más nem akarunk csak túlélni. Semmi más nem akarunk csak ezt a percet megoldani. Semmi más nem akarunk csak egy kis lélegzethez jutni. Semmi más nem akarunk csak egy kicsit megkönnyebbülni. Tehát az ember hihetetlen fáradtságot érez, és teljesen kilátástalannak látja azt a vállalkozást, hogy az igazságot kutassa, vagy keresse, és egyáltalán elbizonytalanodott abban is, hogy ilyen van-e. Ugye hát a posztmodern gondolkodásnak ez a legfőbb jellemzője, ahogy mondtuk. Akkor tegyük még ehhez hozzá, hogy az emberek az ismereteik legnagyobb részét ma képi információkból szerzik be. És ezt a törvényszerűséget mindenki tudja, hogy ugye a tévé képernyőjén szerzett információk, azok villámgyorsan peregnek, mennek be az agyba, de hogy az ember ezeket feldolgozza vagy kiértékelje, ez már nem lehetséges. Ugye ha eltűnik az olvasásnak a kultúrája, ugye, akkor és az olvasás ugye az készteti az embert, hogy gondolkozzék, de ma már csak az a felületes olvasás jellemző. Ugye figyeljük meg, hogy iskolásoknak, középiskolásoknak kiadnak könyveket, részben képi módon a kötelező olvasmányokat úgy közvetítik nekik, nézve rövid összefoglalás, mert tudják, hogy úgyse olvassák el még azt sem. Ugye jellemző az, hogy folyóiratokban, könyvekben ilyen összefoglalók vannak, ilyen ugye lapszéli szalagvezetők, hogy melyek a fő gondolatok, mert úgysem fogja senki pontról pontra végigolvasni, és egyáltalán végig gondolni és értékelni. Tehát ezek nagyon-nagyon komoly gondok. Nem beszélve, ugye nem szóltam még ugye az elektronikus információról, ugye, hogy emberek ugyan belebújnak a számítógépükbe, és elkápráztatják ugye az internet nyújtotta lehetőségek, de tökéletesen el is lehet ebben veszni. És még kilátástalanabb tűnik, hogy az ember valamilyen szintézisre jusson, vagy az érdemi kérdésekre választ tudjon találni. Akkor most ehhez még tegyük hozzá, hogy a hatalmas fáradtság érzés és szorongás rengeteg embernél oda vezet, hogy elkábítja magát. Szóval egyszerűen szereknek a következménye az, hogy nem is tud gondolkodni, mert vagy alkoholizál, vagy kábítószerezik, vagy nyugtatózik. Szóval egyszerűen, hogy így mondjam, kémiai úton is tönkreteszi a gondolkodó képességét. Ez is félelmetes kiszámolni, hogy az emberiségre százalékosan milyen mértékben jellemző ez is, hogy ilyen úton is tönkreteszi a gondolkodó képességét, egyszerűen menekülési ösztönből. Na most mi jön ebből? Ugye ebből jön például, hogy fantasztikus történelem hamisítást lehet űzni a mi korunkban. Én nem tudom, hogy ki hogyan van ezzel, de én megdöbbenve tapasztalom, hogy az emberek soha nem látott módon nem tudják és nem értik a történelmet. Szóval ez egyszerűen olyan mértékű, hogy az emberek abszolút nem tudják, nem értik a történelmet. Vagy tudatosan el is zárkóznak előle. Hát hiszen gondoljuk meg itt is, mennyi ideológia váltás volt, méghozzá gyors egymás utában, szóval sokkal gyorsabban peregtek az utóbbi időben, mint ahogy ezt követni lehet világviszonylatban, és mindig átértékeli mindegyik a másikat, és mindig ott van az érzés, hogy manipulatívan történik a történelemnek az átértelmezése. Hát akkor van egyáltalán egy reális történelem szemlélet, vagy történelemtudomány, teljesen eluralkodik a szkepticizmus. Ugye bizony az embernek nagyon sokszor eszébe jut József Attila híres versora is, hogy ős patkány terjeszt kórt közöttünk a meg nem gondolt gondolat. Ma nagyon jól lehet az ilyen meg nem gondolt gondolatoknak fertőzni, mert az emberek abszolút nem tudják és nem értik a történelmet, és mindent lehet tenni. Akkor vegyük ehhez még hozzá most azt, hogyha a tiszta gondolkozás, vagy a gondolkozás kultúrája kiveszőben van, leszoknak az emberek a gondolkozásra, akkor mi lesz a beszéddel? Ugye persze ez meg kölcsönhatásban van. Ha nincs tiszta gondolkozás, nincs tiszta beszéd. Kérem, mindenki figyelje meg, hogy mennyire gyakran mondják az emberek ezt a kifejezést, hogy csúsztatás. Igazságosan gondolkodni. Már nincs is ott ez a vágy, hanem ha mindenki azért beszél, hogy megoldja a következő lépést. És egyáltalán nincs tartalma nagyon. Én például kétségbe vagyok esve az ünnepségeken. Szerintem a korunk ünnepségei nyomasztóak és elviselhetetlenek. Magasra csap ugye a hagyományok kultusza, mert hát valami azért kell, hát valami kis változatosság kell, azért ünnepek kellenek, de rengeteg a gondolattalan beszéd. És az emberek úgy valahogy kiképzik magukat arra a művészetre, hogy a semmit elegánsan adják elő, tudományosan vagy elegánsan, és szóval van ilyen egész külön stílusa a mi korunknak, ugye, hogy mi a vonalas, mi a modern, ahol az emberek technikákat nagyon jól megtanulnak, előadásmódokat, modern illemszabályokat, de tartalom, de gondolat, de a valóság az sehol. Akkor mit várhatunk ebben a korban? Talán még egy rövid idézetet az irodalomról is idéznék, ugyancsak Török Endre könyvéből ezt írja. Az emberből előbújt szörnyeteg mintha korunk brutális civilizációjának bukását adna hírül, mint egy előjelként, az irodalom pedig, ritka esetektől eltekintve, valójában nem tesz mást, csupán egy szörnyeteg természetrajzát tárja elénk. Vagyis nem képes semmit hozzátenni ahhoz, ami van. Ugye, tehát csak a természetrajzát adja annak a szörnyűségnek, ami van, de nem képes semmit hozzátenni ahhoz, ami van. Tehát akkor mitől fejlődjék az emberi gondolkodásmód? Tehát valamelyest ugye oknyomoztunk, hogy miért megy ebbe az irányba minden, hogy leszokás a gondolkodásról. És még ehhez tegyünk hozzá valamit, amit itt kimondok, a könyvben nem írtam le. Ugye a Biblia mond még egy nagyon fontos dolgot. Ez egy nagyon lényeges bibliai kijelentés. Jelenések könyve 12. fejezet 9. verse, ahol azt mondja arról a régi kígyóról, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, hogy mind az egész föld kerekségét elhiteti. Vagyis, hogy játszmát játszik az emberiséggel. Óriási kérdés ez, még egyszer mondom, hogy mitől kezdenek tömegesen az emberek szemléletet váltani, és hogyan hatnak egymásra, és hogy alakul ki ez az egész folyamat. Nos, a Biblia mond még egy tényezőt, tehát azt mondja, hogy az oknyomozásunkban fel tudunk fedezni bizonyos tényezőket, de ezen felül még van itt egy nagy manipulatív szándék, egy zseniális, sakkozó, és pedig az a valaki, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti, és akinek tulajdonképpen nagyon ideális az, hogy embereknek gondolkozzanak. Hadd tegyem hozzá, hogy úgy tűnik, mintha bizonyos gazdasági, sőt talán vallási erők se bánnák ezt. Mert azok az emberetömegek, akik nem gondolkoznak, azokat mindig könnyebb akár ideológiával leigázni, akár gazdaságilag kizsákmányolni, akár társadalmilag inaktívvá tenni. Egyszerűen jobban lehet uralni, és jobban lehet totális hatalmat szerezni a nem gondolkodó tömegek fölött. Tehát hihetetlen messzire kerültünk attól, amit ugye valamikor Pascal olyan nagyon nagyon nemesen és nagyon-nagyon szépen, tökéletesen fogalmazott meg. Így fogalmazott, hadd idézzem a sorait. Az ember minden jel szerint arra van teremtve, hogy gondolkozzék. Ebben rejlik minden méltósága. Egyetlen kötelessége az, hogy helyesen gondolkozzék. A rend pedig azt kívánja, hogy önmagán, teremtőjén és rendeltetésén kezdje a gondolkodást. Hát ez a szépséges, klasszikus idézet. Fényévnyi távolságban vagyunk tőle a mai civilizációnkban. És akkor most tegyük fel azt a kérdést, hogy akkor belenyugodjunk abba, hogy elvész a tiszta gondolkodás értéke. Csak nagyon röviden szeretnék utalni rá, hogy a Bibliában ez a kifejezés szerepel, hogy tiszta gondolkodás, meg egészséges tudomány többször is. Például Pál apostol azt mondja a Timóteushoz írt 2. levél 1. fejezet 7. versében, hogy Isten nem félelem lelkét adta nékünk, hanem erő, szeretet és tiszta gondolkodás lelkét. Károlyi fordításban itt találjuk, hogy józanság lelkét. Az eredeti szövegben az van, hogy tiszta gondolkodás lelkét. Péter apostol pedig azt írja az 1. levele 1. fejezetében, illetve a 2. levele 1. fejezetében, hogy tiszta gondolkodásotokat serkentgetem. Igen, az apostolok ezzel fáradoztak, a tiszta gondolkodás serkentgetni. Semmiképpen nem mondhatunk le erről. És vagy pedig egy ilyen pesszimizmussal kéne lezárnunk a kutatásunkat, hogy hát sötétedik, hát rémisztően sötétedik, és ebből az egészből nincs kiút. Hát ha csak az emberi tényezőket néznénk, akkor tényleg ehhez a szomorú következtetéshez kellene jutnunk, de épp azért kívántam én is megírni ezt a kis könyvet, és pontosan az a cél, hogy reménységet árasszon, ugyanis valami hallatlan értékűvé válnak a bibliai ígéretek ezen a háttéren, amelyek pontosan arról szólnak, hogy még csak nem is így van, hogy először totálisan besötétedik, és majd azután kiderül, amikor Isten közbeavatkozik az eseményekbe, hanem a Bibliában azt a nagyon fontos ígéretet is találjuk, hogy miközben ilyen rettenetesen sötétedik, valahol az Isten kezd mind erőteljesebben világosságot gyújtani. Hol találhatjuk az erre vonatkozó bibliai ígéreteket? Hát először a legfontosabb ígéretet említem. Azt olvassuk Jelenések könyvében, ismétlődik ez a hallatlan erejű kijelentés, ezt mondja Isten, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Nem tudom, ki mennyire szereti ezt az ígét, vagy mondja az első és az utolsó. Vagyis ezzel azt akarja mondani, az emberi történelem kezdete, mert hogy a Biblia fenntartja a teremtés eszméjét, vagy pedig, és ugyancsak az emberi történelemnek a vége is. Ha nem lenne a Bibliában ez a kijelentés, hogy Isten az omega, ha ő a vég is, nagyon, nagyon, nagyon szörnyű kilátásaink lennének. Tulajdonképpen ez a kijelentés Jézus visszajövetelére utal, és arra, hogy ez a vég, ez tulajdonképpen csak úgy értendő, hiszen azáltal, hogy Isten a szeretet Istene, és céllal és okkal teremtette az embert és a földet, ebből eleve következik is, hogy ez csak a jelen bűnnel fertőző történelem vége lehet, és egyben azonnal egy új teremtés és egy új kezdet. És pontosan ezt is találjuk a Bibliában. Tehát a Biblia pont arra válaszol, amit ugye a századunk éles gondolkodója Heidegger így összegezett, hogy most már csak egy Isten segíthet rajtunk. A Biblia kimondja ezt a regénységet. Igen, az Isten fog segíteni rajtunk. Ő lesz az omega, ő lesz, aki közbelép, ő lesz, aki megszabadít, és ő lesz, aki újat teremt. Ez nagyon-nagyon bátorító ígéret. De azután szeretném azokat az ígéreteket is idézni, csak néhányat közülük. Most nem a legismertebbeket, hanem a kevésbé ismertek közül csak egyet-kettőt, amelyek arról szólnak, hogy Isten közben fokozatosan világosságot gyújt, és mint egy ellensúlyozza a maga különleges munkájával a besötétedést, a tiszta gondolkodásnak a kiveszését. Ézsaiás könyve 40. fejezetében például olvassuk azt, hogy Jézus megjelenése előtt kiáltó szó hangzik a pusztában. Felszólítás, hogy a kietlenben utat egyengessetek. Ugye? Mindjárt érezzük a jelképes kifejezés értelmét, hogy a kietlenben a pusztában. És hogy magas hegyről örömmondó szózat hangzik, és víz hangzik. Tehát egy nagyon bátorító látomás. Aztán Ézsaiás könyve 60. fejezete első verseiben azt mondja, hogy miközben sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, felhívás hangzik azokhoz, akik az Isten evangéliumát, az Isten beszédét még mindig ismerik és még mindig képviselik, és kelj fel, add ki világosságodat, mert eljött világításod ideje. Ugye itt is egy kicsit pontosított fordításban idézem az ígét, tehát kelj fel, add ki világosságodat, eljött világításod ideje, mert sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. És utána gyönyörű ígéret következik, hogy népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. Vagy hadd idézem az egyik igét, ami nekem van talán ezek között az igék között a legkedvesebb, vagy a legsokat mondóbb, Hóseás próféta könyvéből, az egyik kis próféta könyvéből. Ugye nagyon sok bibliai könyv emlegeti az úgynevezett késői eső ígéretét Jézus megjelenése előtt, ami a Szentléleknek egy végső kiárasztása, ami mindenek előtt egy tiszta és hallatlan erejű evangélium hirdetésben nyilatkozik meg, ugyanúgy, mint hogy az első pünkestkor is volt, amit az isteni hatalomnak a megnyilatkozásai támogatnak és erősítenek. De csak egyetlen helyen találjuk egy különleges megjelölését ennek a nagy ígéretnek, és pedig Hóseás próféta könyvében. Idézem a 10. fejezet 12. versét, ahol ezt írja. Vessetek magatoknak igazságra, arassatok kegyelem szerint, szántsatok magatoknak új szántást, mert ideje keresnetek az Urat, míg nem eljön, hogy igazság esőjét adjon néktek. Tehát beszél a Biblia késői esőről, máshol nevezi ezt felüdülés idejének, mint ahogy a nagy eső, a zápor felüdít. Ezen az egy helyen viszont azt mondja, hogy igazság esőjét adja néktek. Nekem olyan vigasztaló ez a gondolat, hogy noha egy olyan félelmetes korszakváltás megy végbe, hogy eltűnik a tiszta gondolkodás, hogy leszokás történik a gondolkodásról, elvész a gondolkodás kultúrája. De mielőtt ez egy félelmetes válságba torkolnék, és mielőtt az Isten végső szabadító megjelenése bekövetkeznék, még egyszer az igazság esője hull erre a világra. Annyira szép és bátorít, hogy az igazság esője, mint ami minden tisztára mos, mint ami mindenkinek még egyszer esélyt biztosít. És gondolom, mindjárt kikövetkeztetjük a bibliai kijelentésekből, hogy ez nem úgy jelenik meg, hogy egyszerre egy pillanat alatt minden előzmény nélkül, hanem Isten fokozatosan fáradik azon, hogy a mélyülő sötétséget, a hajnal pirkadása és a mindig inkább delelőre jutó világosodás kísérje, és végül az igazság esője hulljon a világra. Tehát, ha le kell zárnunk az előadássorozatot, mert itt az idő, akkor azt kell mondanom, hogy nem ismertettem távolról se a könyvet egészében. Például kihagytam egy egész fejezetet, amiről még csak érintőlegesen sem szóltam, pedig az egyik kulcsfejezet a könyvben, hogy mindennek mértéke az ember, vagy mindennek mértéke az Isten elv körül forogja a történelem. Erre a fejezetre külön fölhívnám mindenkinek a figyelmét. Tehát ezek óriási kérdések. Talán erről csak nagyon röviden annyit mondjak, ugye egy Protagorasz nevű időszámításunk előtti 5. századbeli görög filozófus fogalmazta meg ezt az elvet, hogy mindennek mértéke az ember. Ez egy nagyon nemes elv lehet, amennyivel az ember legpozitívabb megjelenésével találkozunk, és kétségtelen, hogy a teremtés koronája az ember. De gondoljunk arra, hogy a mi korunkban nagyon elfajult ez az elv. Nagyon-nagyon elfajult ez az elv, mert valami olyan értelmezést nyert, hogy mindennek mértéke a mindenkori ember, az ember kívánsága, az ember igénye, az ember igazságtudata, az a jelentés, amit az ember ad a dolgoknak. És ugye nem kell mondanom, hogy az ember milyen mértékben deformálódott el. És tulajdonképpen a mi korunkban abszolút uralomra jutott ez el, hogy mindennek mértéke az ember, és teljesen kiveszett a mindennek mértéke az Isten elv, de értelmét is vesztette, szükségszerű értelmét vesztette, mert gondoljuk meg, hogy mindennek mértéke az Isten elvnek csak akkor van értelme, ha létezik egyértelműen megérthető isteni kinyilatkoztatás. Tehát ha kiveszett még a modern protestantizmusból is az a hitvallás és az a hit legnagyobb rész sajnos, hogy a Biblia Isten kinyilatkoztatott igéje. Én azzal szeretném lezárni az előadásunkat, hogy mindegyikünknek feladatunk van, hogy ebben a tekintetben, hogy sötétedik vagy világosodik. Mit tegyünk azért, hogy a tiszta gondolkodás kinevesszen se belőlünk, se másokból? Álljunk ellene az élet hajszájának. Biztosítsunk magunknak csendeket. Ne adjuk fel az olvasást. Mindenek előtt az Isten szájából származó beszéd olvasását. De a más beszédek olvasását sem, mert értenünk kell korunknak a kórtanát. És nem szabad a felületes olvasásra és a felületes gondolkodásra rászoknunk, az oknyomozó, a tényfeltáró gondolkodást nem szabad feladnunk, hinnünk kell benne. Tulajdonképpen, ha nincs mérték, nincs cél, értelmetlen az emberi élet, és elveszett az ember teljesen. Tehát tegyük ezt, és hadd mondjam még gyakorlatilasabban, különösképpen tekintsünk a gyermekeinkre. Én gondolom, sok szülő szenved attól, hogy azt mondja, nem tud. A gyermeke egy új generációnak a gyermeke. Képtelen már a maga értékrendjét a gyermekeinek átadni. És úgy érzi, hogy elsodorja őket egy teljesen más gondolkozásmód. És az egy másik világ, ahogy a nők élnek, és ahogy a nők gondolkoznak. Ha ez jobb lenne és pozitív lenne, mint a korábbi, akkor semmi aggodalom, de itt nagyon, nagyon jól tudjuk, hogy nem ez a helyzet. Ezért én azt mondom, hogy szülők szálljanak időt a gyermekeikkel való beszélgetésre. Mert ha nem ápoljuk a családunkban a szíves beszélgetéseket, szóval ne szokjunk rá arra, hogy egyik ember a számítógépébe bújik bele, a másik a tévé előtt ül, a harmadik kapkodva hajszolja a kenyérkereső munkát otthon is, az otthoni órákban is, és tulajdonképpen kivesznek azok a beszélgetések, ahol megvitatunk dolgokat, ahol értékelünk dolgokat, ahol gondolkodni és gondolkodtatni próbálunk, gondolatokat cserélni és ellenőrizni. Ápoljuk a saját családunkban, a saját gyermekeinkkel mindenek előtt. Aztán ne sajnáljuk az időt. Végül is ez is szemlélet kérdése, hogy ne sajnáljuk az időt arra, hogy barátokat hívjunk magunkhoz, és egy kis szellemi-lelki pezsgést létesítsünk magunk között. És legyen az otthonunk olyan hely, ahova hívunk barátokat, és tartunk baráti beszélgetéseket. Nem olyan módon, ami megint csak meg kell mondanom, iszonyú jelenség. Megfigyelem az úgynevezett középosztálybeli embereknél, ahol ugye még van ilyen hagyománya ennek, hogy meghívjuk egymást, meg megyünk egymáshoz, meg tartjuk a baráti, meg családi kapcsolatokat, nem esnek annyira szét. Döbbenetes az üresség. Elnézést kérek, de nagyon sokszor azt látom, az ételről folyik a beszélgetés, vagy egyszerűen bugyuta szellemeskedés folyik, mert egyszerűen mindenki fél érdemi témákat felhozni. Szóval valahogy olyan, annyira kiüresedtek az emberi találkozások, annyira rájuk ül a korszellem. valamit tegyünk azért, hogy ne így legyen. Legyen a mi otthonunk olyan meghívásoknak, olyan baráti beszélgetéseknek a helye, ahol még gondolkodunk, ahol még beszélgetünk, ahol ápoljuk az emberi kapcsolatot egymással, és ahol valami megpesdül, és ahol emberek valami ösztönzést kapnak, nagyon sokat tehetünk ezzel, nagyon-nagyon sokat. És érjük el azt, hogy a mi gyermekeink még olvasnak, és még az olvasottakon gondolkoznak, mert ezzel mind-mind nagyon sokat tehetünk azért, hogy a tiszta gondolkodás kinevesszen. Én szívemből kívánom minden résztvevőnek, hogy ösztönzően hasson ránk ennek a kis könyvnek az elolvasása is, és kicsit forradalmasítsa talán, ez lenne a legszebb, ha ennyit is elérhetne az életmódunkat, az életgyakorlatunkat, látva, hogy milyen értékek vannak veszendőben, és milyen létkérdésekről van szó. És amennyire csak tudjuk, terjesszük is ezt a kis könyvet. Hadd kérjem ezt ezzel a reménységgel, hogy igazán nem gazdasági okból távolról sem, hanem kizárólag azért, hogy ezek a gondolatok emberekhez eljussanak.